Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, énekeljük 40. Zsoltárunkat első verszakával, várván vártam a felséges Urat. Foglaljuk el helyünket. Isten tiszteletünk előtt tanulhattuk az áldott egek ura kezdetű énekünket. Énekeljük most valamennyi verszakával ezt a lelki éneket. Énekes lapjainkról énekelhetjük mindezt. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Királyok második könyvéből, a második könyv 20. részéből, az első 11 versből.
Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámos fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népen fejedelmének. Így szól az Úr, ősatyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak, 3 nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost. Pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért, és az én szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás. Hozzatok egy csomó préselt fügét. Oda vitték, és a kelevényre tették. A király pedig életben maradt. Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól. Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és 3 nap múlva fölmehetek az Úr házába? Ézsaiás így felelt. Kapseret az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett. Előre menjen az árnyék 10 fokkal, vagy visszafelé menjen 10 fokkal. Ezékiás ezt mondta. Könnyű az árnyéknak 10 fokkal megnyúlnia, ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé 10 fokkal. Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott. Ő pedig visszatérítette az árnyékot 10 fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert neked még mindig van szavad ehhez a világhoz. Nem csak azt mondtad el a világ teremtésekor, hogy legyen, hanem azóta is szólsz. Megköszönjük neked, Urunk, hogy a szűkös évek után elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust, aki a testélet ige, a te testélet kijelentésed, szavad. Hálaadással köszönjük őt, akit adtál nekünk. Hálaadással köszönjük, hogy betöltötted mindazt, amit évszázadokon, évezredeken keresztül szóltál. A királyokon, profétákon, lelki vezetőkön keresztül. És köszönjük azt is, hogy szent lelked által ma eljuthatunk újra a fiúhoz, ami megváltónkhoz, Krisztusunkhoz. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, mindazt a jót is, amit az elmúlt héten megtapasztalhattunk. Hálaadással köszönjük neked, hogy felemeltél betegágyról, hogy egy kicsiny életet, egy újszülöttet is kezedbe vettél, és szülei, nagyszülei örömére most otthon lehet már. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akik most fájdalommal, kétségekkel vannak itt az Isten tiszteleten. Te szólítsd meg őket. Könyörgünk, Urunk Istenünk, lelked kiáradásáért, szavadnak a meghallásáért. Add, hogy minden úgy legyen, ahogyan te azt előre elrendelted és megtervezted. Küldd, kérünk, a te üzenetedet, hogy bátorítson, vezessen bennünket ebben az életben. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, 301. énekünknek első és 6. versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkét segítségül hívva, írva található Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében, az első fejezetben, a 21. és a 23. versekben a következőképpen. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, szinte évről évre advent ünnepét ünnepelve elénk kerül egykori elődünknek, Bot Péternek az a bátor és mindannyiunk számára elgondolkodtató tematizálása, amelyet az adventi vasárnapok kapcsán megjelentett és megjelentett ma is. Lelkipásztor testvérünk a megszűkült, 4 hétre szűkült adventi böjtöt a következő képen próbálta mindenki számára közérthetővé tenni. Mit is jelent Jézus Krisztus eljövetele? Mit is jelent az Úr eljövetele? Mit jelent az a latin mondat, Adventus Domini? Nos, ő arra a meggyőződésre jutott, és sokszor próbáljuk követni ezt a meghatározottságát, hogy advent első vasárnapján úgy jó, hogyha az ige hirdető arról szól, hogy beteljesedik, és beteljesedett mindaz, amit Isten elmondott az Ószövetség igéi kapcsán az eljövendő megváltóról, az eljövendő fiúról. És persze jó azt is mondani, jó azt is tudni, hogy az az időszakot, ahol a Szentírásnak a szavai lezáródnak, valahol Krisztus születése előtt 400-500 évvel, amikor nem szólt a prófét, amikor csend volt Izraelben, amikor nem hallották Isten útmutatását, akkor újra megszólal. Újra megszólal, hallottuk éppen a múlt héten, keresztelő János által, aki az ézsaiási ősi igét látja beteljesedni, mint útkészítő. És hogy majd érkezik az, aki nálánál sokkal hatalmasabb, keresztelő János fogalmaz így, akinek a csaróját sem méltó megkötni. De beteljesedik mindaz, amit olvassunk Ézsaiás prófétánál másútt a 9. fejezetben, mert egy fiú vagy egy gyermek adatik nekünk, egy fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké valóság atya, békesség fejedelme. Vagy beteljesedik mindaz, amit Ézsaiásnál és Jeremiásnál is olvasunk, hogy velünk az Isten. Éppen a napokban kérdezte tőlem valaki, beszélgetve itt a pomázi közélettől, helyzetről, hogy mit is jelent az új plébános testvérünknek a neve, akit úgy hívnak, hogy Emmanuel. Nos hát pont ezt, amit az Ószövetség lapjain olvasunk, Immanuel, velünk az Isten. És hát így kezdődik Máté evangéliuma, így adja a tanácsot Józsefnek az angyal, és így fejeződik be majd az evangélium, veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, Immanuel, velünk az Isten. Ez advent első vasárnapjának az üzenete. A második vasárnapi üzenet kapcsolódhatott a múlt héten elhangzottakhoz, amikor Isten arra hív bennünket, hogy ne csak az ószövetségi igék csodálatos beteljesedését lássuk, hanem hogy ez igaz ránk nézve is. Hogy Isten eljön hozzánk, hogy Isten megszólít bennünket, hogy hallhatjuk az ő felhívását, meghívását. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És hogy Jézus megérkezhessen hozzánk, ehhez szükségünk van nekünk is munkára, nem kis erőbedobásra, erőfeszítésre, alázatra és bűnbánatra. Hogy az út egyenes legyen a szükséget szenvedő számára. Advent negyedik vasárnapját pedig lelkipásztor testvérünk a múltból így definiálja, hogy eljön Jézus majd az időknek újra abban a rendjében, ahogyan az Atya ezt előre meghatározta, azért, hogy újjá teremtse ezt a világot, hogy legyen esélye annak a környezetnek, benne az embernek is, Isten megváltottainak, akik őt követik, az ő gyermekei. Erről pedig sokat olvasunk az evangéliumoknak a záró fejezeteiben, és némiképpen olvasunk a Jelenések könyvében is, hogy Jézus visszajön. A harmadik vasárnapnak a mondani valóját még nem fejtettem ki, ma ezt szeretném bővebben megtenni, hiszen az ige hirdetésnek az alapigéje is, lekciója is ez. Így halljuk a múltból. Advent az, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus halála óráján elmegyen az emberhez. Amikor meglátjuk majd őt, mi magunk szélről szélre. Mi is az élet, és mi is a halál? Azt hiszem, hogy mindannyian szeretjük azokat az embereket, akiknek a szakmai pontosságuk és szakmai mélység párosul a széles látókörükkel. Gondolkodásuk nem áll meg egy-egy pontnál, bár jól ismerik azt, hanem kiteljesedik, és sokat tanulhatunk belőle mi mindannyian. Néhány évvel ezelőtt kezembe került Szent Györgyi Albertnek az egyik írása, amelynek ez a címe, hogy az élet lényegéről. A 40-es években, a 20. század 40-es éveiben írja, a jegyzetek szerint, ahogyan ő maga is odaírja, lábjegyzetelve, 42-ben kezdi ezeket a sorokat, és hogyha jól emlékszem, akkor 46-ban fejezi be. Ott van a szívében a második világháborúnak minden borzalma, fájdalma, csizma, dobogása és véres köpenye, ahogyan ezt olvashatjuk ugyancsak a prófétánál, aki így beszél egy alkalommal, éppen Ézsaiás próféta könyvében a 9. fejezetben a háborúról. Csizma, ropogás és véres köpeny. És elmondja azt, hogy ő igazából nem is nagyon tudott írni erről, hogy mi is az élet. Letette a tollat, sokat gondolkodott rajta, egyáltalán, hogy van-e neki ebben a kérdésben szava. És mégis, amikor neki kezd ennek az írásnak, akkor azt mondja, hogy formálódó gondolatait megpróbálta rendszerezni, és egy felütéssel kezdi az írását, azt mondja, hogy ha az életről beszélünk, akkor ki kell mondanunk, hogy teljesen mást ért az életen a természettudós, ő itt a tudósnak nevezi, a filozófus, hadd tegyem hozzá én magam zárójelbe, talán a teológus, és harmadrészt pedig a költő. Mind-mind az emberi gondolkodás három fő típusáról szól, és ugyanazt a kérdést másképpen közelíti meg, és másképpen látja. Az ő meghatározása szerint, és ez a kis cikk ebből a szempontból íródik, így is kell kezelni, A természettudomány és a természettudós lényegében csak mér, és igyekszik különböző méréseinek az eredményét közös nevezőre hozni. Ami grammal, méterrel vagy másodperccel nem mérhető, azt nem veszi figyelembe. Ezzel szemben azt mondja, hogy a filozófus a megfigyeléseit gondolkodó apparátusával próbálja megérteni. Átgondolja, hogy mit is jelent mindaz. Míg a költő egyetlen realitásnak belső élményét tekinti, hogy mit is jelent számára az élet. Ki mondja, hogy mindháromnak megvan a jogosultsága, megvan a maga módszere, és azt is, hogy az egyik ember vagy az egyik fajtához, vagy a másik fajtához tartozódik. Tartozik, de nem úgy, hogy ezek élesen elválnának, hanem egészen bizonyos, hogy a természet tudós egy kicsit filozófus is, a filozófus pedig egy kicsit költő is. Magáról egyébként Szent Györgyi Albertről én hadd tegyem hozzá, szerintem ő egy kicsit teológus is. Egy beszélgetést képzel az élet értelméről, és ezt próbálja kutatni a maga módján természet tudósként egy átlag emberrel. Kérdi az egyik, hogy mi az élet? Megmondaná nekem? A természet tudós így válaszol rá. Természetesen, szívesen, adjon belőle nekem egy darabot, megmérem, analizálom, azután megmondom, hogy micsoda az élet. Az lehetetlen, szól a másik, hiszen az életnek nincsen darabja, nem lehet azt mérni. Hát akkor engem nem érdekel, mert nincs is. Legalábbis nekem nincs. Már hogy ne volna, mondja az egyszerű ember. Látja itt az asztalon az egyik békát, amelyik él, a másik pedig, amelyik kinyúlt. Még a kisgyerek is látja köztük a különbséget. Jó, hát akkor vegye ki az élőből az életet, és adja ide nekem. Az egyszerű ember ezt mondja, nem lehet, az életet nem tudom elválasztani a békától. Nem tudja elválasztani, akkor az nem olyan valami, ami önmagában van. Akkor azon inkább a tulajdonságát, egy anyagdarabot kell érteni. De mit ért azon, hogy a béka él, és miért mondja, hogy él? Hát azért, mert mozog, lélegzik, és szaporodik. Az már más, mondja a természettudós. Ezek olyan jelenségek, amelyek mérhetőek. Ezekről lehet beszélni, de ez más, mint maga az élet. Folytatódik ez az írás, ajánlom mindenkinek még egyszer az élet lényegéről, a természettudósnak a vallomása, és egy olyan természettudósnak a vallomása mindez, aki később imádságos zsoltárokat ír, így kell értenünk és olvasnunk, megint csak nem rész szerint. Azért hoztam ide ezt a példát Szent Györgyi Albertnek az esetét, mert még egyszer mondom, a tudománynak a területén, a maga helyén az egyik legnagyobb, akire büszkék lehetünk mi magyar emberek, aki példakép lehet sok-sok fiatal számára, és akinek mégis olyan széles a látóköre, hogy később azt mondja, hogy Uram, Te teremtettél mindent. Uram, Te vagy az, aki értelmet adtál ennek a világnak. Aki tud imádkozni a mindenség Urához. Azért fontos ez számomra, kedves testvérek, mert nem csak a tudós világon vannak ilyen példák, hanem abban a szűkebb régióban is, ahol most mi mozgunk, hadd mondjuk, hogy az Istenről alkotott világban. És a mi református gondolkodásunkban is. Heidelbergi Káténk azt mondja, hogy az életünknek a mélysége ott van, hogy ki tudjuk mondani Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Az életünknek a szélessége pedig ott van, hogy mind életemben, mind halálomban, testemben és lelkemben, azaz teljes valomban, teljes állapotomban, teljes egészében, nem csak életemben, és nem csak halálomban, nem csak testemben, és nem csak lelkemben. Pedig mi sokszor így szeparáljuk ezt az életet, így különítjük el, hogy van, ami az Isten elé tartozik, van, ami nem tartozik az Isten elé. A hétköznapi életben azt mondjuk, hogy beszéljünk inkább az életről, vagy beszéljünk inkább a halálról, az elmúlásról. Szeparálunk. És miért? És mivel elkülönítjük az életet a haláltól, ezért lassan már mindkettőtől félünk. Félünk élni, és félünk meghalni. Egy fiatal színésznek a rövid kis előadását ajánlotta egy lelkész barátom, hogy nézzem meg, 15 perc előadás, amelyben ez a 20 éves színész arról beszél, hogy ők és az utána következő generáció, a gyermekeink, az életet igazából akkor tartják fontosnak, hogyha történik benne valami. És legtöbbször azt mondják, hogy nem történik benne semmi. Az égvilágon nem történik benne semmi. Nincsen narratívája az életnek. Ezért nem is nagyon kell elkezdeni. Csak úgy vagyunk. Csak úgy sodródunk. És hogy történjen valami az életünkben, ezért mi magunk is, én nem rólatok prédikálok, hanem magunkról, elkezdünk egymásnak már élményeket ajándékozni. Ez a legújabb, hogy karácsonykor már nem sál, sapka, zokni, legó, hanem ajándék, ami élmény. Ajándékozzunk egymásnak élményt, hogy történjen valami végre ebben az életben. Mert így lesz az élet élet. És félünk meghalni is. Ismerünk egy olyan asszonyt, aki azért kezdett el járni egy református közösségbe, gyülekezetbe, mert látta a nagyanyját és az édesanyját is meghalni. És amikor látta a nagymamát meghalni, akkor azt gondolta, hogy ez szép, mert olyan békés, nyugodt volt. És amikor látta az anyját meghalni, üvöltve a fájdalomtól, a kétségbeeséstől, hogy én nem akarok meghalni, akkor elkezdte vizsgálni, hogy mi a különbség a kettő között, és arra jutott, hogy a nagymama kezében látta mindig a református énekeskönyvet. És oda jutott, hogy akkor talán mégiscsak van valami, ami ettől a haláli félelemtől megóvhat, megmenthet. Talán az Isten. Kedves testvérek, jól mondja Ravasz László, hogy attól a tévedéstől meg kell szabadítani magunkat, hogy a halál nem tartozik az élet lényegéhez. Hogy az nem igaz, ahogyan gondoljuk, hogy egyszer csak jön a halál, és úgy külsőleg bele kaszál a mi életünkbe, és megszakítja egy adott pillanatban a mindennapoknak a világát. Ami Urunk Jézus Krisztus harmadik adventusa, ahogy a régiek mondták, arra tanít bennünket, hogy ő az, aki halálunk óráján elmegy az emberhez. Ugyanis a halál állandó folyamat, amely bekeretezi, formálja az életet azért, hogy kiemelje azt. A halál az élettel kezdődik bennünk, és az élettel együtt halad, mert minden pillanatban a szó biológiai értelmében is meghal bennünk valami. Létünk cserép edényébe az agyagot adja az élet. Az a formáló, finom vagy erős kéz, ami ezt az agyagot kialakítja, ez a halálnak a keze. Ez a kéz, amely oda nyúl, állandóan elhatárol és megakaszt, művészi ellenállást gyakorol ránk, láthatatlan gyűrű, amely körülszorít és vas kényszerrel szorít azért, hogy kénytelenek legyünk magasabbra nőni, egyre magasabbra nőni. Erről énekel régi szép néphagyományú énekünk, amely belekerül majd az új énekeskönyvbe. Vessünk számot hát, édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, időn meg kell előtted állanom. Hát igen, amikor majd meg kell a mi Urunk Jézus Krisztus előtt állnunk, erről beszél Pál apostol is a korintusiakhoz írott levélben. Billy Grahamnek van egy öregkori előadása, amelyben nagyon pontosan és nagyon szépen szól a változásokról, általában a változásokról, amit akár egy technikai forradalom is jelenthet az ember számára, de nagyon szép humoros jelenetek is vannak benne, amikor, mint az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb emberét meghívták, talán a kongresszusba, talán a nyitó alkalomra, és arra bátorították őt, hogy szóljon valami isteneseten bátorítót mindazokhoz, akik majd döntenek az országukról, vagy talán éppen a világnak a sorsáról. Akkor bement erre a gyűlésre, akkor elsőként köszöntötte az egyik nagy pártot, nem tudom melyiket, mondjuk most köszöntötte a republikánusokat, hogy kedves republikánusok, és a nagy taps, hogy köszöntötte őket. Aztán utána köszöntötte a demokratákat, és hatalmas taps, hogy a kongresszusban Billy Graham, az ország egyik legbefolyásosabb emberek köszönti őket, és azt mondta, hogy mi, akik itt vagyunk, önök demokraták és republikánusok, mi egyben közösek vagyunk, és hát elkezdődött az agyjáték, hogy miben közösek. Azt mondta, mindannyian meghalunk. Ez hold biztos, mondta. Mindannyian meghalunk. Elmegyünk. És lehet, hogy igaz, hogy két fiatal az autó hátsó ülésén még úgy beszélgetnek mosolyogva, ez a dolguk, hogy így beszélgessenek mosolyogva, az ő szüleikről, nagyszüleikről, dédszüleikről, hogy tudod, az én dédmamám már elmúlt 90 éves, a másik mondja, az enyém már 95, és akkor egymásra néznek, összesúg a szemük, és azt mondja, de mi még fiatalok vagyunk, és mi még azért élhetünk, előttünk az élet, ez igaz. De az is, hogy hold biztos, hogy egyszer meghalunk. Ezért olvastuk most a Szentírásból Ezékiás királynak a történetét. A halálos próbának a történetét. Ez a király, akiről itt olvasunk, 40 esztendős. 40 esztendős. És azt mondja neki a prófétán keresztül Isten, nem maradhatsz életben. Meg kell halnod. El kell menned. Nincs tovább. Úgy hiszem, hogy ezt a nagyon szörnyű, rideg megállapítását hadd mondjam most az életnek legtöbbször ma kórtermekben, orvosi szobákban, egyéb helyeken halljuk. Vége. Emberi mérték szerint ennyi. És nincs tovább. Talán azt is halljuk, ugyanilyen, így mondom, szeretettel ma is, hogy megtoldja még az Úristen napjainkat egy-kettő-három hónappal, vagy éppen a Szentírásban, ahogyan olvastuk, 15 esztendővel. Mire kapjuk az életet? Miért is élünk? Talán a tinédzser korban, az ifjú korban ugyanúgy vívódunk és ugyanúgy viaskodunk, mint ahogyan Jeremiásnál olvassuk. Miért szült meg az én anyám? Miért jöttem erre a világra? Mi is a dolgom ebben a világban? A próféta ezt usakodja, mi végre született erre a földre. Az ifjúkor kérdése ez. Talán az én korosztályom azt kérdezi, hogy azért élek, hogy kipipáljam a bakancslistámat, hogy azokat a dolgokat, amelyeket szerettem volna elérni, kipróbálni, megnézni, ahová szerettem volna eljutni, azokat pipáljam ki. Érdekes ez a film, amelyik ezt mutatja be, a Bakancslista című film. Ott nyilván idős emberekről van szó. De hogy az élet arra való, hogy ezek a meghatározottságok, ezek élményként megjelenjenek bennem. Lehet, hogy valaki azt kérdezi, hogy mire kaptam az életet, talán arra, hogy az elrontott dolgaimat kijavítsam benne. És egészen biztos, hogy ahogyan nő az éveknek a száma, úgy ez a teher is egyre nő az emberben. Az elrontott dolgokat helyre tenni, igazgatni. Azt hiszem, hogy valakinek beleértem saját magamat is. Igen, az életben erre is van időnk, és hála, hogy van erre időnk, hogy ezeket a dolgainkat valahogyan kiigazgassuk. És aztán eszemben van közülünk, a mi gyülekezetünkből egy asszonytestvér. Eszter néni, Szekeres Eszter néni, mondjuk őt ki bátran. Amikor megismerkedtünk vele 2006-ban, az első alkalom, tulajdonképpen az első benyomás a Pomász Csobánka gyülekezetről a Szekeres Eszter néni volt, mert egy Csobánkán ott lakott az imaházban. Ő volt az imaháznak a nem egyházi értelembe vett gondnoka. A férje volt gondnok, egyházi gondnok is, de Eszter néni ott maradt. Ő volt az, aki rendezte a kertet, aki takarította az imaházat, és tele volt a szíve Jézus Krisztussal. 2007-ben Eszter néni bejelentett, két bejelentést tett. Az egyik bejelentése az volt, hogy vásárolt egy kis házat Csobánkán, és így most már a teljes imaháza gyülekezetnek a használatába kerül. A másik bejelentése pedig az volt, hogy rákos beteg. Amilyen méltósággal, szeretettel fogadta el az orvosi kezeléseket. Ahogyan ezt egyedül, nyilván a tágabb családjával megvívta, ahogyan megküzdötte, de láttam, hogy ment és ment és ment. Emlékszem arra a pillanatra, amikor éppen a Vácra kellett mennem egy evangelizációs szolgálatra, és fölhívott Eszter néni, hogy tiszteletes úr, képzelj el, ma voltam egy orvosi konferencián, a tüdőgyógyászról meghívott egy orvosi konferenciára, és tudós professzorok előtt nekem kellett arról beszélni, hogy hogyan is élem meg az életemet. És én Krisztusról tettem nekik bizonyságot. Amilyen boldog volt, hogy ez az egyszerű asszony egy míves, tudós közösségben arról beszélhet, hogy betegsége megvan, ez egy tüske. Ráadásul most éppen olyan állapotban van, hogy úgy tekintenek rá, hogy gyógyult, hogy nincsenek tünetei, de hogy ezt az Úr Jézus Krisztusnak köszönheti. És ezt el kellett mondani, a felhívott, hogy képzelj el, a professzor azt mondja, és engem kért meg, hogy ezt mondjam el. Nem szeretném elcsúfítani ezt a történetet, de az ő személyiségéhez hozzátartozik, hogy akkor sem esett kétségbe, amikor talán egy vagy két év múlva újra kiújult a betegsége, és amikor ott állhattunk már mi magunk is ravatala mellett, és hallhattuk az igét, elég neked az én kegyelmem. Mire kaptuk az életet? Én azt gondolom, azért kaptuk, hogy amikor a halál szorít bennünket, és még egyszer mondom, nem a betegség halála szorít bennünket, hanem az élet formáló erő szorít bennünket, akkor felfelé növekedjünk. hogy Istenre találjunk, hogy benne megnyugodjunk, hogy rendeződjünk, hogy haza készülhessünk. Mert a Krisztusban hívő ember úgy készül a halálra, és készül a saját halálára, ahogyan Pál apostol vallotta. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Ez az apostol bátorítása. Nem azt mondja, hogy meghalni jobb mindennél. Nem ezt mondja. Ezt a félreértett keresztjének mondják. Nem. Nem meghalni jobb mindennél, hanem Krisztussal jobb lenni mindennél. Halálon innen, és halálon túl. És ezért közeledik hozzánk a mi vasárnapunkon, advent harmadik vasárnapján Jézus Krisztus. Az a Krisztus közeledik hozzánk, akit az evangéliumok bemutattak, akit életemben megismertem, ahogyan ezt advent második vasárnapjának üzenete mondja. Nem más jön. Nem a haragvó Isten, hanem a feltámadott Úr, úgy jön, mint Tamáshoz, vagy a többi tanítványhoz, úgy jön, ahogyan szoktam idézni, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan, mély szerelmével. Így jön az Isten. És így még halálunkban is közelebb kerülhetünk hozzá. Ahhoz a Krisztushoz, aki most hozzánk lép. Hogy még teljesebb, még tisztább, szentebb és teljesebb közösségben lehessünk vele. Amikor feleségemmel összeházasodtunk, akkor egy évig anyai nagyapámnál laktunk. Tudjátok, viccesen mondtam már nektek azt, hogy reggelente nem lehetett olyan korán kelni, hogy a nagyapám ne úgy köszönjön, jó napot kívánok. És persze azt sem felejtjük el, hogy amikor este megvacsorázott, megtörölte bajszát, imádkozott, és akkor odafordult hozzánk, jó éjszakát, én most már Jézusé vagyok. Igen, így feküdt le, így ment el pihenni, így hajtotta le a fejét, jó éjszakát, én most már Jézusé vagyok. Nyilván, hogy nem olyan költészettel mondta el, mint Arany János, hogy Jézus a kezében kész a kegyelem, de valahogy ezt értette meg az én tisztes, öreg, paraszt nagyapám. Jól látta az életet, és jól látta az elmúlást. Az élet nem választható el a haláltól. És a mindent meghatározó két szó, élet vagy halál, Jézus Krisztusban találkozott számára, és találkozik számunkra. Mert Urunk megszületett, szenvedett, meghalt, eltemettetett, és feltámadott. Ezért hisszük és valljuk, mi mindannyian, akik itt vagyunk, mint életemben, mint halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ma ez lehet számunkra advent harmadik vasárnapjának üzenete. Amen. Válaszoljunk fennállva testvéreim az igére, énekeljük 304. dicséretünket. 9. versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged a te kegyelmedért és szentségedért, amelyet kijelentettél és megbizonyítottál a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő benne közeledtél felénk, és közeledsz ma is, hogy életünknek idejében elfogadjuk, szeressük, és imádjuk őt. És hogy halálunk óráján sem idegenként kelljen találkoznunk, hanem olyan barátként, testvérként, megváltó úrként, akit megszólítottunk, akinek hangját halljuk, és ismerjük, akinek kezébe valóban letehetjük a mi életünket. Köszönjük, hogy ez valósága a mindennapjainknak, köszönjük, hogy ez valósága a mi életünknek. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, mindazokért, akik szenvednek, akik kórházi ágyakon vannak. Könyörgünk, Urunk, kicsiny gyermekekért, felnőttekért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik a gyász terhét hordozzák, akik emlékeznek. Ezen a mai vasárnapon köszönjük, hogy a feltámadott Úr szólíthatott bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túl élő testvéreinkért. Kérünk, adj gyökeres szót, amikor rólad kell vallást tennünk. Adj evangéliumot, amely irányítja a mi életünket, mozgásba hozza mindennapjainkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, akik készülnek majd a gyermekkarácsonyi szolgálatra. Imádkozunk időseinkért, hogy fogadják jó szívvel, örömmel a fiataloknak a szolgálatát. Imádkozunk, Urunk, családokért, ahol háborúság, küzdelem van, vagy békétlenség. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy a csendes imádságban megszólíthattunk téged. A te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük, hogy megjavult harangunk programórája, a temetői út is kijavításra került és megújult. Köszönjük, hogy tegnap együtt lehettünk Berőcén, testvéri közösségben. Köszönjük az odautat és az ének tanítását is. Kedves testvérek, takarítói szolgálatunkba hívunk és várunk jelentkezőket. Palmár Ilona, illetve Tatai Ferencné testvérünknél lehetséges mindez. Iratterjesztésünkben megérkezett 2019. évi bibliaolvasó kalauzunk, fali naptárunk, a képes Calvin kalendárium és sok egyéb lelki kiadvány. Ajánljuk szeretettel. Kérjük testvéreinket, hogy a 2018. évi egyházfenntartói járulékot lehetőségeink szerint rendezzük. Mindezt köszönjük is. Tájékoztatásul a novemberig befizetetteknek a listáját a karzat feljárójára helyeztük el. Köszönjük és egyben kérjük testvéreinket, hogy adományaikkal támogassák gyermekkarácsonyunkat, illetve az idősek karácsonyát. December 29-én kiránduló körünk túrát szervez Dobogókőre. Találkozás a Pomázi buszpályaudvaron 9 óra 40 perckor. A túra az időjárás függvényében mintegy 3 kilométeres lesz. Hirdetem és egyben kérdezem, hogy holnap lesz-e babamama kör? Nem lesz. Rendszerint akkor most nem lesz. Igen. Köszönöm szépen. 17 órától Psalmus kórusunk Dunaparti szolgálata lesz a kórházban. Kedden 6 órakor kék kereszt alkalom lesz Pomázon, bűnbánati alkalom Csobánkán, 7 órától bibliaolvasó kör Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, 17 órától idősek karácsonya pomázi gyülekezeti házunkban. Csütörtökön 6 órakor bűnbánati alkalmat tartunk Csobánkán. Pénteken 6-kor bűnbánati alkalom lesz Pomázon, utána pedig ifjúsági alkalom. Reán következő vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Kedves testvérek, ahogyan halljátok, illetve néha nem halljátok, a hangosításunkon javítottunk, majd az istentisztelet után még egy picit ezen próbálunk módosítani, mert van rajta egy kapu, ami lezár, ezt valószínűleg ki kell jobban nyitni, de még nem tudom mivel. Záróénekünket énekeljük a 466. dicséretet első verszakát. Fennállva vegyük Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra.